Ok, akkor kezdjük egy imával. Köszönjük, Atyánk, köszönjük ezt a kiváltságot, hogy megszólíthatunk, hogy hozzád fordulhatunk mindig és mindennel. Köszönjük, hogy nem kell egyedül élnünk az életünket. Köszönjük, hogy sokkal többet adsz nekünk, mint egyszerű válaszokat, hanem életet adsz. A szellemed itt él bennünk, kimondhatatlan fohászokkal könyörög értünk, mély megértést, mély tanítást ad, egy olyan módon értelmezi bennünk, amit hallunk, hogy az pont nekünk szóljon, hogy az pont alkalmazható legyen mindarra, amiben vagyunk. Csak egyszerűen nem vagyunk egyedül. Köszönjük ezt a hihetetlen ajándékot, hogy Te önmagadat adtad értünk és nekünk. Úgyhogy segíts, Istenünk, minden nap, segíts minden nap igénybe venni ezt az erőt. Segíts minden nap beléd kapaszkodni, és aztán nyugodni. Ez az egyetlen igaz válasz, ez az egyetlen igaz visszatükrözése annak, hogy Te vagy, és Te kegyelmet adtál nekünk, Te szeretsz minket. Ez az, hogy nyugszunk, hogy a Te szárnyaid alatt pihenünk. És hálásak vagyunk ezért. Kérünk, hogy áld meg a mai alkalmat, adj egy ámulatos üzenetet, tedd érthetővé mindannyiunk számára. Tényleg csak hadd szóljon a Te szellemed, hadd hallgassunk Téged. A Te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Sziasztok! Ti alszotok még?
Igen.
Kicsit én is, úgyhogy jó, hogy én beszélek, mert tudod, hogy elaludnék. És miről beszéltünk múlt héten? Tudom, hogy voltak kérdések, de ugyanakkor azt ígértem, hogy folytatni fogom, amit elkezdtem. És miről is beszéltünk múlt héten? Senki se figyelt. A hitről beszéltünk múlt héten, így van. És arról, hogy a hit az nem az a vallásos fogalom, ugye? Tehát amikor egy világi ember hallja, hogy hit, akkor egyáltalán nem kell, hogy bezárjon. Egyáltalán nem kell, hogy azt mondja, hogy hú, ez most az a téma, ami engem tuti, hogy nem érdekel. A világi ember is tisztában van a hit létével és jelentőségével. Nagyon sok vállalkozó, ugye, nagyon sok menedzserképző, nagyon sok könyv propagálja a hitet. Higgy, ugye? Ha sikeres vállalkozó akarsz lenni, akkor hinned kell, akkor higgy. És persze az a hit, amiről ők beszélnek, egy más anyagból van. És úgy tűnhet, ugye, úgy tűnhet a világi ember számára, hogy a világi hit, az ő hitük egy magasabb minőséggel bíró hit, mint a miénk. Igaz? Egyszerűen azért, mert ők azt gondolják, hogy a hívők, a keresztények, azok olyasmiben hisznek, amit nem tudnak és nem is tudhatnak. Azt gondolják, hogy a hit ott kezdődik, amikor a józan ész véget ér. Ugye, hol kezdődik a hit? Hol van szükséged hitre? Ott, ahol a tapasztalatod már nem segít, ahol az eszed már nem segít. A hit az, amivel át egy ilyen irracionális ugrást teszek az ismert tudatból az ismeretlenbe. Ezt gondolja a világ, ugye? A hit az, hogy nem tudom, te se tudod, egyikünk se tudja, de elhisszük. És reméljük, hogy azáltal, hogy elhittük, létrejön. Oké? Okay? És egy kicsit azért gondolják ezt, mert az ő hitük ilyen. Ugye a világi ember hite sokszor egy naív hit, vagy ha egy kicsit merészebben akarunk fogalmazni, akkor egy teremtő hit. Ugye? Valamiről nem tudok, valamivel kapcsolatban bizonytalan vagyok, vagy valamiről tudom, hogy nincs, de hiszek benne. És ez a hitem remélhetőleg létrehozza azt a valóságot. Hiszek, és a hitem valóságot teremt. Ezzel szemben mi keresztények nem így gondolkozunk. Ugye erről beszéltem múlt héten, csak emlékeztető, hogy a hit a gondolkodás legmagasabb formája. Erről volt szó. A hit az, amivel megragadjuk a valóságnak azt a részét, amit pillanatnyilag nem látunk, nem, semmilyen módon nem tapasztalunk, de létező része a valóságnak, kalkulálnunk kell vele, számíthatunk rá, ha józanok akarunk lenni, akkor számolnunk kell vele, de számolni a valóság nem látható részével, hogy lehet? Csak hiten keresztül, és a hit itt egy meggyőződés. Meggyőződés arról, ami létezik, valós, tényleg, ott van, de látod? Nem, és ugye ezt a példát hoztuk föl múlt héten, amit a Péter meg is kritizált, és nem is jött többet, ennyi kész. Pétertől megszabadultunk, hogy? Azt mondtuk, hogy a napszéltől a föld mágneses tere véd meg minket. Egy láthatatlan dolog, a mágneses tér az, ami életben tart minket ebben a naprendszerben. Mire a Péter mondta, hogy persze, napszél, azt se látta senki, tudod? Két nem létező dolog oltja ki egymást. Nem, de, és akkor ezen egy jót nevetünk, de a modern tudomány ezt igazoltnak véli, hogy mind a kettő létezik. Oké, de a lényeg az az, hogy egyiket sem tudod empirikus módon felfedezni. Oké, a mágneses teret még talán igen, de a Földét nem, az biztos, hogy nem. Úgy értem, nem tudjuk összenyomni a Holdat meg a Földet, és megtapasztalni, hogy most taszítják egymást, vagy sem, ugye, mint ahogy két kis mágnessel megcsinálod. A lényeg az az, hogy van egy csomó minden az életedben, amit hogyha tapasztalati úton akarsz megérinteni, akkor a semmibe jutsz. Úgy értem, a semmibe. Akkor állandó bizonytalanságban leszel. Ugye, belekezdesz egy vállalkozásba. A vállalkozásod elkezd jól menni. Oké? És az, hogy jól megy a vállalkozásod, arra nézel, és azt mondod, hogy ez egy jó ötlet volt. A vállalkozás életképes. Nézd meg! Hát nézd meg! Működik! Nő! És erre nézel. Ugye itt van, megvan a tapasztalat. De mi van 3 héttel később, amikor jön egy általános asszály a piacon, és 2,5 hónapra a vállalkozásod forgalma 0-ra zuhan? Mire nézel akkor? Mert akkor ugyanúgy nézel a számokra, és a számok épp azt mondják, hogy te egy marha vagy, hogy ebbe belekezdtél, tönkre mész, menj el dolgozni valahova, kétségbejtő. Miközben az a tény, a valóság ténylegesen, hogy a vállalkozásod egy életképes dolog, csak ki kell bírnia ezt a 2,5 hónapot, ugyanúgy ott van. De a mód, ahogy te ezt az információt megpróbáltad megragadni, rossz. Tapasztalati úton akartad, ahelyett, hogy hit által ragadtad volna meg. Hogyan tudsz hinni a vállalkozásodban? Lehet egyszer naívan, amiről a világ is tudja, hogy az őrület, ugye? Hát minden tény arról szól, hogy ez egy csőd, de én ennek ellenére hinni fogok benne. Oké? Ez egy kétségbeejtő hit. Ez a naív hit. A jó hit az az, hogy megnézem a tényezőket. Tudom, hogy a piacon milyen igények vannak, tudom, hogy a vállalkozásom mit tud, tudom, hogy a piac hogy működik, ingadozások vannak, és hogy a tényeket összerakom, levonok egy egyszerű józan következtetést, ami szerint azt kell, hogy mondjam, hogy ennek a vállalkozásnak működnie kell. És ehhez viszonyulok, nem ahhoz, amit a pillanatnyi számok mutatnak. Meggyőződésem van, és a hit nem más, mint ez a meggyőződés. Oké. És aztán az utolsó dolog, amiről beszéltünk múlt héten, az az, hogy ilyen meggyőződése a modern embernek nincs, és nem is lehet, már csak annál az egyszerű oknál fogva sem, hogy a gondolkodásából már hiányoznak azok az összefüggések, amikkel bármilyen meggyőződésre juthat. Ugye nincs egyetemes elv, amivel számol, és nincs egy végtelen viszonyítási pont, amihez viszonyíthat. És enélkül, a kettő nélkül semmilyen tudás sem lehetséges. Ezért menekülő igazából ebbe az egzisztencialista hitbe, ahol el vagyok már szakadva a valóságtól, magamból indulok ki, teszek egy ugrást, egy vak lépést, és remélem, hogy amiben belekapaszkodtam, az igaz. És ennél nekünk jóval többünk van. És az egyik feladatunk a modern embernek elmagyarázni, hogy nem kell biztos bizonytalanságban élnie. Ezt a szót használtuk, biztos bizonytalanság. Miért élünk biztos bizonytalanságban? Azért, mert igazából nincs már meg az eszközrendszerünk arra, hogy bármit bizonyosan tudjunk. Ha minden relatív, ha minden viszonyítás kérdése, ha minden csak attól függ, hogy honnan nézzük, akkor mi az igaz és mi nem? Mondd meg nekem. Hogy döntöd el, hogy valami tényleg úgy van, vagy nincs úgy? Hát, mert itt van előttem, meg tudom fogni. Jó, de ez hány százaléka a valóságunknak, amit meg tudsz fogni? Töredéke. Ugye az olyan kérdésekkel, hogy mi az életem értelme, milyen lehetőségeim vannak, hol találok boldogságot, örömet, mi a válasz az aggodalomra, mi a válasz a depresszióra, ezek mind megfoghatatlan dolgok. Ezek mind olyanok, amik a valóságnak a nem látható részében gyökereznek és vannak. A modern ember ezzel kapcsolatban csak véleményeket tud felhozni. És őrület. És ahogy a nyomás nő rajta, úgy a véleményei roppannak össze. Ahogy a nyomás hosszan tartóan megmarad egy emberen, úgy a filozófiája, a válasza az életre, mint egy kártyavál dől össze. És biztos bizonytalanságban él. És ez az, amiből kiutat ad ez a könyv, és itt szeretném folytatni. A hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ez Zsidók 11:1. A hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Nem látható dolgok, tényekről való meggyőződés. A meggyőződés az egy józan dolog. A meggyőződés az valami olyasmi, ami tényeken alapul, logikus következtetések vannak benne, és aztán a válasz, a magyarázat, amire jut, az elvileg a valóságot írja le. A hit az egy biztonságos dolog. Oké? Okay? Miért gondolod, amit gondolsz? Mert tudom. Oké? Okay? Mondok egy kedvenc versünk. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Csak állj meg egy pillanatra. Oké? Okay? Stop. Tudom, hogy az életedben van egy csomó minden. Csomó minden, amit szeretsz, és egy csomó minden, amit nem szeretsz. Csomó mindent elveszíthetsz, és a veszítés fenyegetése ott van. Próbálod elhesegetni, de tudod, hogy elveszítheted az egészségedet, tudod, hogy elveszítheted a szeretteidet, tudod, hogy elveszítheted a pénzedet, tudod, hogy elveszítheted az életedet. A veszítés fenyegetése ott van az életedben. És persze, mert nem nagyon tudunk vele mit kezdeni, ezért elhesegetjük, de tudat alatt ugyanúgy emészt. Oké? Okay? Az élet egy fenyegető hely. És mert nincsen válaszunk erre a fenyegetésre, ezért tagadjuk magát a fenyegetést. De tudat alatt ugyanúgy rág. Úgy értem, az agyadat nem tudod átverni. Okos. Ott van egy gépezet, amelyik egy rémisztő tény, nem tudok már mit kezdeni, eldugom. De tudom, hogy eldugtam, és tudom, hogy ott ülök rajta, és amikor reggel fölébredek, akkor egy pillanatra úgy és visszarakom, tudod, de így előjön. És ott van valami, ami szükségtelenül rágja a lelkedet belülről. És akkor most stop, oké, stop. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Róma 8. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Mit jelent ez? Hogy Isten velünk van, és hogyha ő velünk van, akkor fenyegethet-e bármi igazán? Kérdezem. Nem. Biztos, hogy nem. Honnan veszed? Honnan tud? Isten mindenható, mindentudó. Éva elkezdte sorolni Isten jellemvonásait, oké? Okay? Az egyik, ugye, ha Isten velem, kicsoda ellenem, két kérdés van. Ad egy, van-e Isten? Három kérdés. Egyáltalán van-e Isten? Második kérdés, velem van-e? A harmadik kérdés, hogyha velem van, mit ér az? Mert egy csomóan voltak már velem, és a hajamra kenhettem. Oké? Okay? Három kérdés az van, miről valóságról beszélek? Nem, érted, nem egy elmebeli kábítószerről, engem csak a valóság nyugtat meg. Oké, okay, tényleg van Isten, tényleg velem van-e, és ére valamit, hogy velem van? Honnan kapsz, és ahhoz, hogy a lelked megnyugodjon ettől a valós és tényszerű fenyegetéstől, miszerint tényleg elveszíthetsz mindent, tudtad, hogy elveszíthetsz mindent? Meghalhatsz holnap. És elveszítesz velem mindent. Tagadhatjuk, de a tudatalattinkban ott marad. Ott marad ez a rá, Oké, hogy tudod ezt feloldani? Nem gondolok rá. Pozitívan gondolkozom. Tralala, 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 lalala. Ezt a Zoe-nak énekeltem. Ő élvezte. Becsüljétek meg. Minden rózsaszín, minden aranyos. Nem lesz baj, nem lesz baj. Tralala, lalala. Tudod, és etethetem magam ezzel a maszlaggal egy darabig, de ott lent belül igazából tudom, hogy olyan nagy kakiban vagyok, hogy azt el se tudom mondani. És tudod, az óra ketyeg, a homokóra pereg lefelé, és a kaki szintje egyre inkább nő. Érted? És ebben próbálok élni, jó képet vágni hozzá. Menjünk el még egyszer moziba, tudod, beletemetkezem a munkámba, tudod, éljünk egyik napról a másikra. De aztán jön egy nehézség, ugye? A nyomás nő, már egyre nehezebb menekülni, a kis védekezési rendszereim, tudod, hogy törnek el, mint a ropik, és az élet terhe ott van a nyakamon. Válasz kell rá, érted? Válasz. De már annyi ilyen negédes maszlagot kaptam, hogyha jön a következő negédes maszlag, nem segít. Jaj, rendben lesz minden, gondolkozz pozitívan, menj a felébe! Még egyszer valaki azt mondja nekem, hogy gondolkozzak pozitívan, lelövöm! Értitek? Mert tudom, hogy értéktelen, hasztalan, gyenge. Tudom, ott fekszem a kórházban, haldoklok, minden rendben lesz. Nem, meg fogok halni, nem lesz rendben semmi! És ezt a lelkem legmélyén tudom, érted? Frankó válasz kell. Olyan, ami kiállja a próbát. Oké, ha van egy Isten, ha tényleg van, és az ő kezében van az élet és halál, a kezdet és a vég, ha mindent ő teremtett, ha mindent ő tart fenn, ha ő tényleg van, akkor ő segíthet. Akkor ő segíthet. Velem van, tényleg velem van, tudnom kell, kéne információról, ki az az Isten, min múlik neki, hogy valakinek segít, vagy sem, mit kell tennem, belehúzzak, vagy ne, alá kell írnom valamit, mit kell csinálnom, hogy az Isten velem legyen. Tudnom kell, a végén tudnom kell, hogy sinem vagyok. És aztán a tulajdonságai. Oké, van egy Isten, de tényleg nagy. Hogy értem, a problémáim igazán nagyok. Hogy értem, ha Isten csak egy picit nagyobb náluk, és ő is küszködni fog velük, akkor nem vagyok egészen nyugodt. Egy tényleg elég nagy Isten ahhoz, hogy vegye az én életem minden részletét, oké, az üzletemet, a gyerekemet, a családomat, az egészségemet, mindent így a kezébe vegye, és én tudhassam, hogy rendben van. Elég nagy Isten ehhez. És ha ezt mind tudnád, nem úgy, hogy hát nem tudom, de elhiszem, hát úgy sincs jobb esélyem, tudod, és akkor megint ott vagyunk a világi elképzelésnél a hitről. Ha ezt mind tényleg tudnád, akkor ez megszabadítaná az életedet? Ha a valóság az lenne, hogy sinem vagy, mert egy mindenható teremtő Isten szeret téged és vigyáz rád, akkor lenne okod aggódni? Akkor azok a fenyegetések, amik jönnek, azok valósak lennének? Akkor nem azért nem félnél, mert hát én pozitívan gondolkozom, hanem mert nincs mitől félnem, öregem. Baromi egyszerű, nem egy hős vagyok, csak egy olyan valóságban élek, ahol nincs mitől félni. Ha Isten velem, kicsoda ellenem? Értitek a különbséget a kettő között? Az egyik a valóságot keresi, és tudni akarja, hogy mi van, a másik meg tudod, belövi magát elmebelileg. Bead magának egy intellektuális kábítószert, amivel ideig, óráig csökkenti az élet fájdalmát. És itt most mind föl kéne, hogy álljatok, és azt kéne, hogy mondjátok, Sanyi, honnan tudhatjuk, hogy mindez igaz? Mert ha nem tudjátok, akkor a hajatokra kenhetitek. Ha nem tudod, hogy mindez igaz, akkor te se vagy jobb annál a New Age-esnél, aki a hitével hoz létre egy vállalkozást. Ezt értitek? A kereszténységed semmivel sem több, bármilyen elvont filozófiánál, ha nem vagy meggyőződve az igazáról. Oké? Több, mert ha hittél Jézus Krisztusban, akár naívan, örök életed van, szuper, most a földi életünkben való hasznáról beszélek. A kereszténység nem használ neked sokat, ha nincs egy igazi meggyőződésed arról, amiben hiszel. Mert hiába igaz, oké, a jég példája, hát ez nagyon jó, ezt elmesélem nektek. Oké. Ott vagy egy tó előtt, és át kell menned a tavon. Mázlid van, tél van, és be van fagyva a tó. Amikor rálépsz egy befagyott tóra, mi az első kérdés, ami így az eszedbe ötlik? Főleg, ha a tó tök üres, úgy értem, te vagy az első, aki rálép. Elég vastag-e a jég? Oké. Tehát két dolog van, ami itt összejátszik. Figyelj, nagyon figyeljetek, ez nagyon fontos. El se hiszitek, hogy mennyire fontos, amit most mondok. Oké? Két dolog van, ami összejátszik. Az egyik a valóság, azaz az a tényleges állapot, amiben a jég van. A jég tényleges vastagsága. Oké? A jég lehet, hogy nagyon vékony, lehet, hogy nagyon vastag. Ez az egyik tényező. A másik a te hited a jéggel kapcsolatban. Tegyük föl, hogy a jég vastag. Oké? A jég tényleg vastag. Úgy értem, egy teherautóval rá lehetne hajtani, de te azt hiszed, hogy nem az. Oké? Te azt hiszed, hogy egy tükörvékony, és ha el is bír egy pár lépésig, tuti, hogy beszakadsz. És aztán egyszer csak jönnek a farkasok. Ugye te ott sétáltál a tóparton, idillikus volt, és egyszer csak a fák mögül hogy előbukkan egy csorda farkas, kiszúrnak, és nyilvánvalóan te leszel az ebéd. És nincs mit tenni, vagy ebéddé válsz, vagy rálépsz a jégre. Amikor rálépsz a jégre azzal a hittel, hogy a jég vékony, milyen érzéseid lesznek? Borzasztó, halálfélelem. Miközben a valóság az, hogy csak futni kéne, semmi gáz nincs, úgy értem, csak a farkasok. De a jég rendben van. Oké, nagyon sok keresztény így éli az életét. Érted? Isten ígéretei igazak számára, ha Isten velem, kicsoda ellenem, valóságos, tényleges, megtart, a jég ilyen vastag, kamionnal rá lehetne hajtani, de mert nem hiszed. Mert azt hiszed, hogy vékony, ezért tudod, mennyit ér neked érzelmileg? Tapasztalat, tehát úgy értem olyan szinten, ami az életed élménye? Semmit, rettegéssel fogsz futni a jégen, ami megtart, mert meg fog tartani attól, hogy nem hiszel benne, hogy vastag, attól még vastag és megtart. A valóság úgy működik, ahogy működik a te hitettől függetlenül, a hitet csak azt határozza meg, hogy te hogy viszonyulsz hozzá. És hogyha hitetlenséggel lépsz rá a jégre, akkor csak tudod, mivel ajándékozod meg magad? Félelemmel és borzalommal. De ez sajnos fordítva is igaz. Ha nagy hited van a jégbe, az én jegem az vastag, ez a jég vastag, de a jég valóságosan vékony. És te rálépsz, akkor a hited vajon megvastagítja-e a jeget? Ugyanúgy beszakadsz, minthogyha nem hittél volna, oké? Tehát a világi ember nagy pozitív hite nem fogja megmenteni őt, miközben vékony jégen jár az életében. Két kérdést kell föltennünk. Mi a valóság? Tudnom kell, hogy mi a valóság, és ahhoz kell visszanyúlnom, és utána azt a kérdést, hogy vajon alázatos vagyok-e, és úgy gondolkozom-e a valóságról, ahogy kellene, azaz van-e objektív, megfelelő hitem? Mi van velem? Mert lehet, és a keresztényeknek ez a helyzete, hogy az életük tele van olyan erőforrásokkal, amik a legszabadabb, a legerősebb, a legcselekvőbb, a legfelszabadultabb emberekké tehetnék, de nem hisz benne. De a hitével nem ragadja meg. Nem megy elég messzire a gondolkodásában, hogy ez megragadjon benne. És erről akarok beszélni. Most jutottunk a vershez. Nem figyeltetek volna rám, hogyha ezt nem mondom el. Azt hittétek volna, hogy valami vallásos maszlagról beszélek. A hitről fog a Sanyi beszélni. Én azt hittem, ami jobb téma lesz. Rómaiakhoz írt levél 10:13. Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Oké, kicsoda? Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Hányan olvastátok már ezt a verset? Biztos mindenki olvasta. Hányan tudjátok, mi van ideírva? Hát úgy nagyjárt, az van odaírva, ami oda van írva. Most olvastad. Minden szónak jelentősége van. Oké, aki az te vagy, segítségül hívja. Tudod, mit jelent segítségül hívni? Hívtál már valaha valakit segítségül? Úgy igazán? A segítségül hívni az nem az, hogy Hát ja, a szomszédom. Hát van egy szomszédom. A szomszédom egy nagy darab ember, erős, biztonsági cége van. Ja, tudom. De sose hívnám segítségül, úgy értem, normális vagy? Dehogy is. Ha segítségül hívsz valakit, akkor azt ismered, tudod róla, hogy tekintélyes, hogy hatalmas, és bízol benne. És bevonod őt az életedbe. Segítségül hívom. Úgy értem, van egy, akit segítségül hívsz, azzal kapcsolatban van egy komoly előfeltételezésed. Tudom, hogy őt segítségül lehet hívni, és én meg is teszem, én akarom. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az Úr az Istent jelent, a neve pedig a jellemét. Ha, nem csak segítségül hívom Istent, ámblok, ó Istenem segíts, te, aki amúgy agyonütöd az embereket, ha nem úgy viselkednek, ahogy kell. Ó Isten segíts, aki ugyan nagy vagy, de annyira közönyös velem, hogy ezt el se tudom képzelni. Miről szól ez? Arról szól, hogy ha a hited egy hamis jellemet rajzol Istenről, akkor kit hív segítségül? Akkor nem a, mert a név, az ezt, a név a jellemet jelenti. A név szót behelyettesítheted a jellemre. Amikor azt mondod, hogy Jézus Krisztus, akkor ez a megváltó, a megmentő mesiást jelenti. Hogy mi? Jézus Krisztus. Az üdvözítő megváltót jelenti. Jelentése van. Istennek nem tudom, több mint 50 neve van, vagy nem tudom, hány, rengeteg neve. Mennyi? Több mint 100 neve van. Jelleme van, oké? Ha segítségül hívom őt, akkor, akkor valójában hiszek benne, de abban kell hinnem, aki ő valójában. Az ő nevét kell segítségül hívnom. Amikor úgy imádkozom, hogy jó Isten, aki úgyse fogod meghallgatni az imámat, akkor kihez imádkozol? Nem az én Istenemhez, az biztos. De ha úgy imádkozol, hogy ó, én Istenem, aki meghallgatod az imánkat, és a te szereteted szerint válaszolsz, akkor az ő nevét hívtad segítségül. Ismerned kell a nevét. Segítségül kell hívnod, kit? Az ő nevét. És aki ezt megteszi, az üdvözül, az megmenekül. Mindig megmenekül. Ezt érted? Megmenekül. De ahhoz, hogy ez működjön, ez a rendszer, van három elem benne. Te segítségül hívod, azaz bízol benne, rátámaszkodod, de én nem őt hívom segítségül, én a pénzemet hívom segítségül. Én nem őt hívom segítségül, én a magamat hívom segítségül. Én nem őt hívom segítségül, én a szomszédomat hívom segítségül. Én nem őt hívom segítségül, hanem kétségbe esek. De nem hívom segítségül. Kész. A három elemből az egyik hiányzik, nem működik. Második, segítségül hívom, de valami egész fura elképzelésem van róla, és nem működik. És aztán, ha ez a kettő megvan, akkor megvan a harmadik is, üdvözülök, és nyilván ez szól az örök életről, de ugyanígy működik a mindennapi megszabadulásom az életem helyzeteiből, nehézségeiből. Úgyhogy, mivel Isten tudja, hogy ez nem egy egyszerű dolog, ezért a következő versekben jön a tanács, hogy ez hogy fog működni. És ez az üzenetünk. De hogyan hívják segítségül azt, aki bennem hisznek? Jogos, ugye? A Biblia a valóságról beszél. Ha te nem tudsz egy erőforrásról, hogy hívnád segítségül? Ugye, te ott van a bankban egy talicska pénz, minket meg elvisznek az adósok börtönébe, mert nem tudunk a talicska pénzről a bankban. Egy olyan számla, mit tudom, nagymama ránk örökítette, és elfelejtette megmondani. És ott van a mi nevünkön 100 millió forint, és nem hívjuk segítségül. Miért? Mert nem hallottunk róla. Hogyan hívnánk segítségül azt, akiben nem hiszünk, akiről nem vagyunk meggyőződve, hogy tényleg tud segíteni? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Itt már én előreléptem, ugye? Ha nem tudok a nagyi pénzéről, logikus, hogy nem bízom benne, igaz? Ha tudok a dagyi pénzéről, még akkor is lehet, hogy hát a dagyi 100 milliót soha. Tehát még mindig ott lehet ugye egy kételj, hogy... De ha nem is tudok róla, akkor az egész dolog nem zavar, igaz? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül? Tehát valakinek el kéne jönnie és szólnia kéne, hogy ott a nagyi pénze. Ugye ezért van a végrendelet elvileg. Hogyha nincs végrendelet, és nincs a közjegyző, ha nincs a közjegyző előtti felolvasása a végrendeletnek, és én nem kezdek el, és nincs egy tényleges hagyaték, és én nem kezdek el hinni benne, akkor mit használ ez nekem? Semmit. Ugyanígy van Istennel, erről beszél. Valakinek szólnia kell, ha szólt, akkor el kell fogadnod valóságként, és ha elfogadtad valóságként, akkor rá kell támaszkodnod. És itt jön, azt mondja, így van megírva, milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Persze, hogy kedves, mert megmentik az életünket. Valaki jön és hozza az örömhírt, megmenti a lelkünket a pokoltól. Ó, Sanyi, miről beszélsz? Ez egy másik üzenet, de a Biblia nem ad okot arra, hogy feltételezzük, hogy nincs pokol. A Biblia minden szövege csak arra ad alapot, hogy nem feltételezzük, hogy meggyőződéssel tudjuk, hogy van egy pokol. Hogy az ember, amikor meghal, akkor két irányba mehet tovább. Vagy egy ámulatos életbe Istennel, vagy az örök halálba, a pokolba. És beszélhetünk róla, hogy ez mi, de az biztos, hogy senki nem akar oda menni. Tehát, aki tudja, hogy ez mi, akinek van erről képe, az nem akar oda menni. Ha valaki hozza az evangéliumot, hozza az örömhírt, ugye, a megmenekülésünk örömhírét, és hisz ebben, akkor megmenti a lelkét. Persze, hogy édes az örömhírt hirdetőknek az eljövetele. Persze, hogy értékes, amikor valaki jön és megment. Persze, hogy értékes. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogyan Ézsaiás mondja. Hallom, de nem engedelmeskedek neki. Ott vannak a farkasok, készülök átszaladni a tavon, és egyszer csak egy hang megszólal jobbról. Itt a kunyhó, ide szaladj be! És én tudom, hallom, látom a kunyhót is, meg az embert is puskával, de már bekattant az agyam, és csak futok. Engedelmeskednem kell az örömhírnek. Uram, és akkor itt Ézsaiás mondja, Uram, ki hitt a mi beszédünknek? És itt jön a lényeg, itt jön a módszer, itt jön az üzenet, ez az, amit csinálnod kell. Ezért mondtam, azt akarod, hogy az életed előre lépjen? Azt akarod, hogy a keresztény hited a hétköznapokban jelentsen valamit? Azt akarod, hogy jobban tudj bánni a problémákkal? Azt akarod, hogy a lelked több terhet tudjon elviselni? Azt akarod, hogy nagyobb örömmel éld az életedet? Ezt kell tenned. Ez a módszer. Nem tudod elkerülni. Ha ezt nem teszed, ne panaszkodj utána. Oké? Ha ezt nem teszed, ne halljam a hangodat. Jaj, hát én kihívő vagyok már régen, de hát minden ugyanolyan nehéz. Ezt akkor mondhatod, hogyha ezen itt túl vagy. 2-3 éve. Ha nem vagy rajta túl, ha a hétköznapjaidban ez nincs ott, akkor csak maradj csendben. És lépj vissza ide. És tedd meg, ami a te részed, ami a te felelősséged. Oké? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Ennyi a mi dolgunk. A hit, a meggyőződés, mind arról a hatalomról és erőről, ami ott van az életedben, nem jön létre másképp, csak hogyha hallod a róla szóló tényeket, leírásokat. És ezek a tények nem jönnek máshonnan, mint Krisztus beszédéből. A hívőnek ez a dolga, megenni ezt a könyvet. A hívőnek ez a dolga, hallani Isten igéjét, prédikálva, írva, bárhogy, hallani Isten igéjét. És ugye a hitben van neked is egy felelősséged. Hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan higgyenek valakiben, akiről nem hallottak? A hit hallásból van. A hallással indul. Ugye? Mondom még egyszer. Hogyan hívjak segítségül valakit az életemben? Hogyan támaszkodjak egy erőforrásra, amiben nem hiszek? Sanyi, nem hiszek benne, hogy Isten velem van. Itt élem a nyomorult hétköznapjaimat, fáradt vagyok, utálom, hagyjál. Nem hiszek abban, hogy Istenkem idejön és itt majd csinál valamit. Nem hiszek benne. Oké? Persze, ha nem hallottál róla, hogy tényleg segít. Hogy van? Oké, ja persze, nem bízom benne, mert nem hiszek benne, és nem hiszek benne, mert nem hallottam róla. A hallással kell kezdeni. A hallás pedig olyan információ, ami létrehozza a hitet. Sikersztori. Oké? A Biblia tele van sikersztorikkal. Tele van nyilatkozatokkal. Isten ígéreteket tesz. Elmondja, hogy figyelj, veled leszek, nem hagylak el. Aztán a sikersztorik, ugye? Rengeteg hithősnek az élete ott van a Bibliában. Akik ugyanolyan egyre növekvő kakiban voltak, mint mi, Istenhez kiáltottak, és Isten megszabadította őket. És kapod ezt az információt, és a lelked elkezd felépíteni egy meggyőződést, amiből hit lesz, és amely hitnek bizalom lesz az alapja. De van, itt van neked egy részed. És erről beszélt Gyuri múlt héten. Amikor jön feléd az információ, akkor azt az információt neked fel kell dolgoznod. Fel kell dolgoznod. Mert nagyon sokan hallották az örömhírt, de ki hitt neki? És ne gondold, hogy attól, hogy hallasz valamit, attól az automatikusan hitet ébreszt. Akkor ébreszt hitet, ha te helyesen dolgozod fel az információt. Mondok egy példát. Üzleti lehetőség. Van egy üzleti lehetőség. 500 000 forintot kell beletenni, 3 hónapot dolgozni vele, és hoz havi 3-4 milliót. Utána lehet velem beszélni. Hányan fogtok oda jönni hozzám? Pedig mindenki hallotta. De volt, aki a hallás esőben, Sanyi, ez egy példabeszéd volt. Másik, ez nem, ilyen nincs. Úgy sincs 500 000. 3 hónapot sem fogok dolgozni vele. 1000 pont van, ahol ez az információ nem válik a valóságnak egy képévé a lelkedben, és nem viszel oda, hogy segítségül hívd. Ezt érted? És ezt simán meg tudod tenni a Bibliával. Hallod Isten ígéretét? Ezt csak mondja. Vagy bármilyen fura hozzáállás, ami nem az, hogy ez rám vonatkozik, ez nekem szól. Oké, ezen gondolkoznom kell. Oké, az agyam nem így működik. Szerintem ez fura, de benne van a Bibliában, igaz kell, hogy legyen úgy, hogy gondolkozom rajta, hogy ez hogyan igaz, és hogyan vonatkozik rám. Imádkozom, elmélkedem rajta, és akkor Isten egyszer csak a Szent Szellem tényleg megmagyarázza, és wow, egyszer csak értem, ámulatos. És akkor újra gondolkozom rajta, másnap reggel, délben, este, és a lelkemnek ez részévé válik, és aztán azt veszem észre, hogy nem csak emlékszem rá, hanem hiszek benne. És aztán, mert hiszek benne, a következő helyzetben, most jól jönne az, amit Isten tegnap ígért, segítségül hívom. És egyszer csak elkezd működni, de ez egy elmebeli tevékenység, öregem, amit 100 hívőből 99-től mit csinál? Nem csinál. Egyszerűen nem csinál, nem része az életének. Még az is lehet, hogy nincs is itt az Isten tiszteleten, nincs is itt az üzletember találkozón, de ha itt van, akkor is csak, na meséljetek nekem megint valamit. És nincs ott az a hozzáállás, amivel ő érti, hogy az életét meghatározó információt kapja, dolgozza fel, fogadja el, és viszi tovább. A hit hallásból van, és a hallás Krisztus beszéde által. Hallanod kell Krisztus beszédét állandóan, és ügyelned kell rá, hogy abból hit legyen. Nem kell rádumálnod magad, nem kell beledumálnod magad. Ott van az apologetika a háttérben, ami alapján tudhatod, hogy minden egyes szó igaz. Ha nincs meg az apologetikai felkészültséged és szükséged van rá, akkor készülj föl. Akkor juss el arra a pontra, hogy minden szó igaz, úgy fogadhatod el, ahogy van. Ott van az info, akkor ez a dolgod. De ha ez neked nem fontos, vagy ezen már túl vagy, akkor bizony azt az elmebeli befektetést kell megtenned, amivel egy, kiteszed magad Isten igényének, azaz hallod újra meg újra, kazetták, MP3, üzletember találkozó, Isten tisztelet, bibliaiskola, napi rendszerességgel hallom Isten igényét, és kezdek vele valamit, úgy értem, hogy jön felém a gondolat, és én átveszem, megvizsgálom, megnézem jobbról, balról, kételkedem benne, Istennek adom, és bevallom, hogy kételkedek benne, hogy én nem így gondolkozom, de te biztos igazad van, mert te mondtad, de én nem így gondolkozom, magyarázd el, és akkor elmagyarázza, nem haragszik, elmagyarázza, és akkor azt mondom, wow, most már kezdem érteni. Így már tetszik is, az előbb nem is tetszett, azt nem mertem mondani, de most már tetszik is, és a lelkem részévé válik, és utána, amikor jön a helyzet, akkor teljes természetességgel előveszem, hogy ho, ez most nagy kaki. De ha Isten velem, kicsoda ellenem. Nem értem ennek a helyzetnek a részleteit, de tudom, megértettem, volt több imám erről, Isten elmagyarázta, hogy tényleg velem van, és ha ő a mindenható, teremtő, szerető, kegyelmes Isten velem van, akkor bizony az élet egyetlen egy helyzete se lehet ellenem. Lehet, hogy fura lesz, lehet, hogy hullámvasút lesz, de a javamra van, kicsit előtte ott van, minden a javára van annak, aki az Isten szereti. Ezt olyan sokszor hallottátok tőlem. De ezt kell, hogy halljátok újra, ez az alapinformáció. És tudod, ez most már nem egy tündérmese, hanem valami, amit most segítségül hívok. Segítségül hívom az Úr nevét, és tudjátok, mi történik? Üdvözülök. Tudjátok, mi történik? Megmenekülök. Valóságosan működni kezd. És ez része kell, hogy legyen az életemnek. És ez az én felelősségem. Miért? Mert szabad vagyok, szabad akaratom van. Fölkelhetek reggel, és élhetek egész nap, mint egy darab moha, nőhetek bele a világba, mint a dudva. Megvan rá a szabadságom, választhatom ezt. És miközben ott van az életem nagy erőforrása, Isten és az ő összes ígérete, elmehetek vele mellette minden nap úgy, mintha nem is létezne. És ne értsétek félre, én ezt teszem. Úgy értem, én elmegyek mellette. Ne gondoljátok, hogy itt csupa ilyen hiperszentod a Bibliával ébred. Dehogy is. De tudom, hogy ott van ez az erőforrás, és amikor csak eszembe jut, amikor csak kapacitásom van rá, visszamegyek hozzá. És néha nem is a könyvhöz. Néha a könyvre néha nincs is már időm. De arra ahhoz a vershez, amire emlékszem, egyre emlékszem, és ahhoz visszamegyek, amit megtanultam az évek során, és abba kapaszkodom. Van egy hitem, van egy ismeretem Isten nevéről, és ezt a nevet újra meg újra segítségül hívom. De ha nincs, akkor a hit hallásból van. Újra meg újra hallani kell, és a hallásból hitnek kell nőnie. Ez az én felelősségem. Nem az, hogy jó ember legyél. Tudod, mivel törődik egy csomó keresztény? Ja, hogy nem vagyok elég jó, majd megjavítom magam. Javítod, a fenéket javítod. Képtelen vagy, semmit nem tudsz változtatni. Ugye te a hajad szálát nem tudod összreváltani. A cigarettáról nem tudsz leszokni. És a legegyszerűbb dolgot se tudod megcsinálni. Semmit nem tudsz megcsinálni. Nem is ez a dolgod. Felejtsd el, hagyd abba ezt a reménytelen küszködést. Tudod, mivel foglald el magad? Hogy halld Isten igéjét, hogy halld az ő szeretetét, hogy halld, hogy ő mit tett érted, hogy halld, hogy ő mit jelentett ki, hogy ő mit fog megcsinálni, és te mit csinálj vele? Hidd el! Hogy értem, tudod, mint amikor Zoe-nak azt mondom, hogy ugorj! És arra nincsenek szárnyaim, de ugorj! Nem tudok repülni, de nem erről beszélek, arról beszélek, hogy én elkaplak, ha te ugrasz. És akkor neked mi a dolgod? Nem szárnyakat növeszteni, hanem csak ugrani és bízni abban, aki elkap. Na de honnan tudjam, hogy elkap? Benne van a Bibliában. A hit hallásból van. Olvastad? Elhitted? Segítségül hívod? Ott van egy olyan erőforrás az élet minden részére, ami mindenre elég, de segítségül kell hívnod. Apa mindig ott van, és mindig azt mondja, hogy ugorj. Tudom, hogy kellemetlen helyen élsz. Fönn vagy a széken. Ő rakott oda. Hogy megtanítson ugrani. Hogy megtanítson bízni, hogy megtanítson őre számítani. Éjj ezzel. Az életedben újra meg újra föntalálod magad a széken, de újra meg újra az a hatalmas élmény vár rád, hogy ugorhatsz és átélheted, ahogy ő tényleg elkap. És tudod, és azután már nem jöhetnek ezek a tudatalatti félelmek, azután nem jöhetnek ezek az ijesztő, sunyi kis gondolatok, hogy mindent elveszíthetek, semmit se veszíthetsz el abból, ami igazán számít. Semmit. Miért? Mert Isten megígérte. Ő őrzi a te életedet. Ami meg nem számít, azt miért akarnád megtartani? Hogy értem? Eltört egy poharunk. 3 hetes gyász. Kit érdekel? Eltört egy pohár. Egy kis változás. Úgy értem, csődbe ment a cég. Kit érdekel? Egy kis változás. Úgy értem, ezek csak kis változások ahhoz képest, hogy Isten veled van. Érted ezt? Csinálod is. Értem, ez a törekvésed? Amikor arra gondolsz, hogy fogsz előrelépni az életedben, akkor az jut eszedbe, hogy többet fogom olvasni a Bibliát. Többet fogok MP3-akat hallgatni. Több közösségbe fogok járni. Igen, karriert csinálok. Keresni fogom először Isten országát és igazságát. Máté 6.33. Keresni fogom először Isten országát. Wow! Micsoda magasztos dolog, és tudod, ott van az apró betűs rész is, és minden egyéb ráadásban megadatik. Micsoda üzlet. Úgy értem, az életemet végre valami jelentős dolognak szánhatom. Nem olyan sok marhasságot csinálunk azzal az elképzeléssel, hogy ez hű de fontos, és hű de megelégítő, és hű de nagyszerű. Hogy aztán, amikor már elég régen csináljuk, és elég sokat fáradtunk vele, és elég sokat adtuk a vérünket, azt mondjuk, hogy mekkora marha vagyok, mikor kezdek már el valami jelentőset csinálni. Amikor keresed Isten országát és igazságát, akkor ez a világtörténelem legjelentősebb dolgát csinálod. És tudod mit? Mindaz, amiért küszködsz, azután a ráadásban jön. Ráadásban, érted ezt? Ráadásban. Hányszor érezted már azt, hogy az élet túl nehéz, és ha meg kell érte dolgozni, akkor inkább tartsa meg magának. Hányszor érezted már? Oké? Okay. Ígérgethetsz nekem, de öregem, ha nekem ezért meg kell dolgoznom, akkor tudod mit? Tartsd meg! Nem azért, mert lusta vagyok, hanem mert lehetetlen megdolgozni érte. Olyan nehéz egyről kettőre jutni, ha csak nem kapjuk ajándékba. Hiába őrzik az őrzők a várost, ha az Úr nem őrzi a város, és a másik, ha hiába építik a házat, ha az Úr nem építi a házat. Valahogy így van. Egyik példabeszéd, Zsoltár, valami ilyesmi, Zsoltár, azt hiszem Zsoltár. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Oké, az élet egy küszködés az Úr nélkül, de ha az Urat keresem, akkor minden egyéb ráadásban jön. Akkor álmomban is ad nekem eleget. Akkor azt veszem észre, hogy egyrészt az életem nem frusztráló, mert értelmetlen, ideig való, földhöz ragadt, beszűkült módon élem, hanem csodálatos, reményteli, magasztos, olyan, ahova való vagyok, és ráadásul azt veszem észre, hogy a dolgok ajándékba jönnek. Ráadásba jönnek. Abba hagyjam, vagy mondjak még egyet? Még mondjak egyet. Róma 12, 1. Ez a cél. Ha ez nem valósul meg, akkor ha bár lehet, hogy könyvelési alapon benn vagy a csapatban, tehát, hogy te Jézus azt mondja, hey, Mihály, nézd utána a nagykönyvben. Benne van a neve, feljegyzések, nincs, pedig kéne, hogy legyen jó sok. Oké, tehát lehet, hogy benne vagy a csapatban, de az igazi lehetőségeid, de nem élsz. Oké, 12.1. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket. Pál ritkán fogalmaz így. Oké, tehát ez nem csak úgy oda van vetve. Ez benne van a Bibliában, és az van benne, hogy az Isten irgalmára kérlek titeket, ez ahogy így hangzik, figyelj, ne viccelj, kérlek. Olyan sokat beszélek, de most valami nagyon fontosat mondok. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim. És tudod, és ez egy kedves, közeli, te meg én, ugyanazok vagyunk. De kérlek, hogy okos Isten tiszteletként, úgy értem, te hívő vagy, te tisztelni akarod Istent, te jól akarod csinálni. Mit kell csinálnom? Hogyan tiszteljem Istent? Mutatok egy okos Isten tiszteletet, egy okosat. Róma 12.1-nél tartunk. Szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Oda kell, hogy szánd magad. Az egyik legnagyobb akadály az előrelépésben a kétszívűség. Megmutatom, hogy sok keresztény hogy megy előre. Tudjátok, milyen fáradtságos? Baromi fáradtságos. Figyelj! Eljutok az Évához. Egyet előre, még egyet előre, és hármat vissza. Miért? Mert egyszer azt gondolom, hogy oda kell mennem, másszor meg azt gondolom, hogy oda kell mennem. Kétszívű vagyok. Nincs egy odaszántság. Nincs egy vonalon túli döntés, hogy én erre megyek és kész. Hanem meglátjuk. Aztán minden nap másképp látom. Egyet előre, kettőt vissza. Hármat előre, egyet vissza. És megyek, állandóan megyek. És hova jutok? Oda az elfáradásba jutok. Úgy értem? Kérlek, szánjátok oda magatokat. Ez egy okos Isten tisztelet. A testedet élő áldozatként, nem halott áldozatként, nem azt mondja Isten, hogy jó, akkor megadom magam. Oké, kapitulálok, ennyi. Kész, leteszem a fegyvert, leülök. Ennyi, nem, mostanában nem csak semmit. Élő áldozat vagyok. Akkor halott áldozat vagyok. Nem, hogy azt mondja, hogy élő, élj kérlek, de szánd oda magad. Élj nekem. Az áldozat teljesen oda lett szánva annak, aminek feláldozzál. Értem, amikor egy démonnak áldoznak egy tyúkot, az a tyúk már nem megy el onnan sehova. Az ott marad. Istennek te vagy az áldozat, de nem feláldozni akar téged, csak megkapni. A lányunk egy élő áldozat, igaz? A lányom, a Zoé, az egy élő áldozat Encsinek, a feleségemnek. Ő egy élő áldozat, úgy értem, teljesen oda van számba, úgy értem, feltétel nélkül, állandóan, tudod, le se lehet vakarni, pajszerrel lehet leszedni. Nincs ott vívódás, hogy hol akarok lenni, nincs ott néha van szabadság, jövök, megyek, de ahogy anya megjelenik, tudod, minden másodlagossá válik, és tudod, élő áldozat. Szánd oda magad. Ha ezt nem teszed meg, akkor az életed egy hiába való egy helyben topogássá válik. És aztán ennek az odaszánásnak lesz egy következménye, és ez az, amiről eddig is beszéltünk. Második vers. És ne igazodjatok e világhoz. Az igazodás az egy elmebeli és cselekedetekbeli igazodás. Ugye ez a világ, ez egy rendszer. ennek van egy célja, van egy stílusa, vannak értékei, amikhez bizony, aki benne él, igazodik hozzá. Ugye, mert a kultúrám előírja, hogy karriert kell csinálni. Ha férfi vagy, és akarsz valaki lenni, akkor karriert kell csinálni. És én igazodok, oké, karrier, rendben. Hogyha nem borotválod kopaszra a fejedet, és van 50-es bicepszed, akkor nem vagy igazi. Jó, igyekszem, a borotválás könnyebben megy, az 50-es bicepszed még dolgozni kell. És tudod, és igazodsz. És igazodsz az értékrendjében, igazodsz a vágyaiban, a céljaiban, és Isten kér téged, hogy ne tedd, pusztulás van benne. Az egy olyan rendszer, amely a halálba, az Istentől való elválasztottságba, önmagad is mások pusztításába vezet. Nem így néz ki, mert akkor senki nem követné. Nagyon szépen van csomagolva, jól hangzik, de kérlek, ne igazodj hozzá. És itt jön az, amiről az előbb beszéltünk, a hit hallásból van, és a hallás Krisztus beszéde által. Változzatok meg, tehát ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával. Hé, nem vagyok úgy jó, ahogy vagyok? Nem vagyok? Mit mondasz? Arról volt szó, hogy szeretsz engem feltétel nélkül. Hogy ne szeretnélek? Ennek semmi köze hozzá. Én szeretem a lányomat feltétel nélkül, de bevallom, nem kívánom neki, hogy egész életében pelenkát hordjon. Azt kívánom neki, hogy egy ponton változzon meg az értelme megújulásával, és ismerje fel, hogy a bilibe kell kakilni és pisilni, és hogy a pelus fölösleges egy idő után, mert ő tudja uralni azt, hogy mikor pisil és kakil, és azután pisiljen és kakiljon a WC-be. Szabadabb életet fog így élni, sokkal kényelmesebb lesz. Ezt kívánom neki, miközben, ha nem teszi meg, vagy sokára, ugyanúgy szeretni fogom. De azt kívánom neki, hogy egy ponton felismerje az igazságot, és az értelmével hozzáigazodjon, és megújuljon. Mert most meg van róla győződve, hogy a pelus az egyetlen járható út, és hogy abba kell, és azt is csinálja. És ugyanígy a te életed tele van egy csomó meggyőződéssel, ami nem úgy van. És nem vagy kész. Hülyeségeket gondolsz, hülyeségeket beszélsz, és hülyeségeket csinálsz. Érted ezt? Tudom, hogy ez sértő, de igaz. Ha arra gondolsz, hogy miért van zűr az életedben, miattad van zűr az életedben. Ugye te miért ülök állandóan kakiba? Hát azért, mert bekakilsz minden nap. És mert azt a bánatos pelust nem vagy hajlandó levenni, és helyette a WC-be csinálni. Miért nem? Mert így gondolkozol, és mert így akarsz gondolkozni, és mindig is így gondolkoztál. És ezután is így fogsz gondolkozni. De nem így működik. Ha Isten segíteni akar, akkor azt mondja, hogy változz meg az értelmed megújulásával. Egy belső elmebeli átalakulás, ami lehetetlen anélkül, hogy új információt kapnál, és azt az új információt mit csinálnál? Komolyan vennéd, és elhinnéd, és aztán segítségül hívnád, és élnél az alapján. Ezek a te döntéseid. És persze Isten szelleme segít, ott van, tehát mindez megy, mint a karikacsapás, ha csinálod. De ez a te szabad akaratodnak a döntése. És aztán a folytatás, hogy ennek mi az ere, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Amikor megújultál az elmédben, Isten igényének a hallása által, amikor odaszántad magad élő áldozatként, eljutsz arra a pontra, ahol megítélheted, hogy mi Isten akarata, mi az, ami jó, neki tetsző és tökéletes. Emlékszel, hogy mivel kezdtük? A modern ember biztos bizonytalanságban él. A modern ember és kapaszkodik a saját kis elképzeléseibe, és reméli, hogy senki nem fogja elvenni tőle, de maga is tudja, hogy a saját kis elképzelése tévedés, gyenge, nyomorult, és ebben a bezárt kis bizonytalanságban él, és ebből ki lehetne lépni oda, hogy tökéletes összhangban élsz Istennel. Nem, mint szent ember, nem bűnözök többet. Nem, a bűn része az életünknek, nem javaslom, nem propagálom, de része az életünknek, és van rá válasz, ugye a kegyelem, 1 János 1.9, megvalljuk, elhagyjuk, és ő megszabadít minket minden gonoszságtól, van egy megtisztító folyamat, nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy nyíltan állhatok Isten előtt, és azt mondhatom, hogy Uram, tudom, hogy mi az, amit te akarsz, mi a te akaratod, mi az, ami neked tetszik, mi az, ami jó, ami tökéletes. És habár nem tudom megcsinálni, de tudom, és tetszik. Itt vagyok, Uram, segíts! Előtted élem az életemet, nyíltan, fedhetetlenül, és ez nem az én nagyszerűségem, hanem a te befektetésednek az eredménye. Annyit beszéltél hozzám, annyit gyógyítottál, annyit nyugtattál, hogy mostanra úgy érzem, hogy meggyógyultam. Itt vagyok. És sok hülyeséget csinálok most, és fogok ezután is. Úgy értem, nem tudom összeváltani a hajamat. nem tudok megváltozni, nem leszek jó ember egyik napról a másikra, de szellemi ember lehetek. Olyan ember, aki fogja Isten kezét, és hagyja, hogy Isten vezesse, és dolgozzon rajta. Dolgozzon rajta, csak ennyi, dolgozz rajtam, Uram. És tudom, hogy Efézus, nem, Filippi 1.6, azt a jó munkát, amit elkezdett bennem, arra a napra el is végzi. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Ez Isten tempója. Uram, mikor leszek kész? Krisztus napjára kész leszel. Az mikor van? Hát a végén. Tehát azt mondod, hogy nem úgy lesz, hogy mondjuk holnapra kész vagyok, és még élhetek egy 80 évet készen? Nem, az nem úgy lesz. Mikor vagyok kész? A végén. De, hogy a kész neked mit jelent, az nagyban múlik azon, hogy mennyire haladsz közben. Ugye, tehát valakinek a kész azt jelenti, hogy a Zoé fejlődése az életben az lesz, a legnagyobb sikere, hogy nem fog bekakilni. Ezt fogja elérni 82 éves korára. 3 napig fogja tartani, és utána újra bekakil, mert már annyira öreg, hogy nem tud másképp. Oké, sok kereszténynek ilyen a fejlődési görbéje, a hozzáállása miatt. Ő éli a saját életét, Isten ne zavarj engem össze a Bibliával, a tényekkel, hagyj engem a hittel, hiszem én, amit hiszek, és nincs fejlődés, nincs növekedés. Valaki másnak pedig ez a végcél az, hogy nem is tudom, hogy olyan lesz, mint Krisztus. És minden nap úgy kell, és nem, egyik se jobb a másiknál, ugye? Az, aki nagy lesz a mennyek országában, lehet, hogy valaki olyas valaki, akit észre se veszünk, itt ül csendben. Lehet, hogy nem is köszöntél neki soha. Csendes kis, nem tudod, alázatos ember, aki éli az életét Isten előtt, és Istennek megengedi, hogy dolgozzon rajta. Lehet, hogy azok lesznek a legnagyobbak, akik a legnagyobb handicappel indulnak. Ki ezt érted? Sajnálod Csórit, hogy milyen visszamaradott. És öregem, olyan a hozzáállása, hogy Isten azt csinál belőle, amit csak akar. Sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első. Nem az számít, ami a világnak tetszik. Okay. Sikeres vagyok, tudok mindent, én vagyok az, akit diktálok. Önmagában a siker és a sok mindent tudsz, az nem bűn, de hogyha a hozzáállásod nem a taníthatóság, nem az, hogy Uram, segíts, ments meg, ugye hallanom kell, meg kell újulnom, odaszánom magam, élő áldozat vagyok, akkor a hajadra kenheted minden erényedet, kiválóságodat, nagyszerűségedet. És valaki más, akit esetleg lenézel, pedig nagy eséllyel indul a koszorúért, a győzelmi koszorúért. Jó ez? Fair play, igaz? Mi az életem legnagyobb erénye, hogy fogom-e Isten kezét? Ki foghatja Isten kezét? Milyen képesség kell ahhoz, hogy fogd Isten kezét? Ennyi, egyszerű bizalom. Mennyei Atyánk, csak kérünk téged, hogy áld meg ezt az üzenetet a szívünkben. Úgy értem, tedd gyümölcsözővé, tedd működővé. Nehogy egy olyan üzenet legyen ez is, ami csak jött, elment, és hála Istennek kialudtuk. Hanem legyen egy olyan üzenet, ami megragad, ami elkísér minket, ami csendes, apró változásokat eredményez a hozzáállásunkban, az igéhez való viszonyunkban, a mindennapi gondolkodásunkban, ami csak egyszerűen arra indít, hogy kiáltsunk hozzád, és hogyha valamiben bizonytalanok vagyunk, hogy akkor kérdezzünk, akkor utána menjünk, akkor gondolkozzunk rajta, nem csak úgy a saját fejünk után, hanem a te igéddel, tőled tanácsot kérve. És bizony üdvözülni fogunk, bizony te megszabadítasz minket, bizony minden sikerül nekünk, amit teszünk. És hogyha valaki hallgatja ezt a felvételt, és még soha nem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, akkor a helyzet az, hogy ez az első lépés, minden ezzel kezdődik. Isten mindent odaadott, érted és neked. Egy nagy ajándék az egész élet, de neked el kell fogadnod, szabad vagy. Ha nem fogadod el, nem lesz a tiéd. Ha elfogadod, a tiéd lesz. Semmi más nem kell, csak el kell fogadni. Úgyhogy mondd utánam. Tudom, hogy bűnös ember vagyok. Tudom, hogy Jézus meghalt minden bűnömért. Kifizette azokat. és én ezt elfogadom. Elfogadom Jézus Krisztust, mint az én megváltómat. Adj nekem örök életet. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. És hogyha elmondtad ezt az imát, akkor tudd, örök életed van. Isten nem szórakozik. Isten megígérte, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Segítségül hívtál az ő nevét? Akár csak egy pillanatra? Ha igen, örök életed van. És hogyha újra meg újra megteszed, akkor bizony boldogulni fogsz az életben. Boldogulni fogsz mindabban, amiben kezdesz. Köszönöm a figyelmeteket. Van esetleg kérdés, hozzászólás? Szerint volt a kérdés. Szombat év. Oké, a zsidó törvényben voltak különféle korszakok. Ugye a jubelé minden 50. évben minden adósságot elengedtek, minden 7. évben ugye pihentették, azt hiszem a földet pihentették, ugye nem vetettek, nem aradtak. És ennek nyilván több jelentősége van, de ezek a szabályok igazából az evangéliumnak a jelképei. Úgyhogy a kérdés az, hogy hasznos-e, hogyha valaki a mai napig is tartja mondjuk a szombatévet, az 50. évet, a szombatot, ugye szombaton, most dolgozunk szombaton, vagy ne? Ugye a szombatnak...
Vasárnap.
Hát igen, helyette van a vasárnap. Vasárnap dolgozunk-e, vagy sem? És a gondolat az, hogy mivel ezeknek a parancsoknak van gyakorlati haszna is, és te úgy érzed, hogy a gyakorlati haszna miatt megtennéd, tedd meg. Tehát mondjuk azt, hogy minden 7. évben nem dolgozom, én megtenném minden 2. évben. Tehát, hogy... és miért? Hogy tudod, hogy Isten dolgaival foglalkozhassak, hogy a szolgálatnak, esetleg a családnak, az embereknek szenteljen magam. Ez csodás. Van egy nagyon gyakorlati haszna. De ugyanakkor, ahogy ezt a törvény előírja, nem köt már minket, mert a törvény betűje igazából csak az árnyéka a törvény szellemének. És a törvény szelleme az, ami alapján nekünk élnünk kell. Itt van például Róma 13-ban ennek az általános magyarázata, ugye? Hogy, és ez igaz, hogy most akkor ne ölj, ne lopj, ne törd meg a szombatot, ne törd meg a szombat évet. Minden parancsolatot az az ige von össze, hogy szeresd fele barátodat, mint te magad, mert aki szereti a fele barátját, az betöltötte a törvényt. Úgyhogy ennyi. A törvény szelleme a szeretet, és a szeretet nekünk Krisztuson keresztül van meg. Tehát ha valaki hisz Krisztusban, fogja az ő kezét, Krisztus szereti őt, és ő is egy szerető emberé válik, és szabad minden betűtől. Abban a pillanatban betölti a törvény minden követelését, és persze aztán, ha összeveti a betűvel, akkor azt veszi észre, hogy hú, ez eléggé stimmel. Tehát ott lesz benned az a szándék, hogy ne dolgozz magad halálra, ne zsigereld ki se a földet, se magadat, se az életet. Lehet, hogy nem fogod kihagyni a 7. évet, de az egész életedet úgy fogod élni, mint aki tiszteli a 7. év törvényét. És ez azért lesz, mert szeretetben élsz. Te szeretve vagy, és te szeretsz. És ezzel betöltötted a törvényt. A szeretet valójában egy sokkal szigorúbb parancsot hoz, mint a törvény. Ugye a törvény azt mondja, hogy ne ölj, a szeretet azt mondja, hogy ne is gyűlölj. A törvény azt mondja, hogy ne törj házasságot, a szeretet azt mondja, hogy ne is kívánj. Úgy értem, az elme szintjére, a szívbeli hozzáállás szintjére emeli a parancsot. Úgyhogy ha a szívedben a helyén van, akkor hogy léphetnél ellene a tetteiddel? Esetleg csak véletlenül, vagy bűnként, amit megvallasz, és aztán rendben van. Tehát hasznos lehet, de nem köt az ige. Nagyon köszönöm a kérdést. Ugyanígy a szombatnappal is, ugye? Mikor van a szombat? Vasárnap van, vagy szombaton van a szombat? Ugye? Ez a nagy kérdés. Mikor van a szombat? Mert szombaton nem szabad dolgozni. A szombat az az Úr napja. Tudtátok? Benne van a Bibliában. De Jézus azt mondta, hogy nem az ember van a szombatért, hanem a szombat van az emberért. És igazából a szombat az jelképe a teremtés 7. napjának, amely 7. napon Isten megpihent az ő munkájától, és az ő pihenésébe, az ő nyugodalmába várja az ember. Úgyhogy mikor van szombat? Minden nap. Nekem minden nap szombat kéne, hogy legyen. Azzal, hogy bízom Istenben, és az ő munkájában nyugszom. Ez a szombat. A szombat egy jelképe volt ennek a szellemi hozzáállásnak. Úgyhogy sok vallásos ember szombaton nem dolgozik. Nem, tartja a szombatot, de az igazi szombatot sose tartja, mert sose nyugszik Isten munkájában. Tudom, ezt értitek-e? Nem az kell Istennek, hogy fel tudj mutatni egy bizonyítékot, hogy én tiszteltem a szombatot, hanem az kell neki, hogy szívben őszintén éld azt, amiről a szombat szól. És akkor mindig benne vagy a szombatban. Ne hazudj! Aztán Ráháb egy hazugsággal van benne a Bibliában. Az ő hőstette egy hazugság volt. Miközben, tudod, hogy van ez? Most akkor szabad hazudni? Ha szeretetnek hazudnia kell egy ponton, akkor szabad. Hú, ez nagyon meredek. De a helyzet az az, hogy a gonoszoktól Ráháb úgy mentette meg Isten embereit, hogy azt mondta, hogy nincsenek itt a kémek. Vagy hogy arra mentek el. Közben ott voltak, mit csinált? Hazudott. Hogyha a törvény betűjét akarta volna tartani, azt kellett mondani, hogy hát fiúk, sajnálom, ne. Tudod, ti Istenetek előírja, hogy ne hazudjak, itt vannak a szekrényben. Fölkoncolják őket, és ennyi. És Ráháb egy jó kis farizeusként soha nem került volna be a Bibliába. De így ő bízva Istenben, igazán szeretetben élve, azt tette, amit a szeretet tenne, megmentette a gonosztól a jót, és ha ezt ő úgy tudta megtenni, hogy hazudott, akkor az rendben van, és hithősök között szerepel Ráhábnak ez a tette. Tehát nem csak az, hogy Istennek kicsit ciki, hogy az emberei között van olyan, akinek hazugsággal kellett, hanem a hithősök között szerepel. Ezt értitek? Úgyhogy egyrészt vigyázz, tehát ne használd azt, amit most mondtam arra, hogy jogosítványt szerez magadnak a bűnre, nem erről beszélek? Igen, tehát hogy ne forgass ki a szavaimat, de ugyanakkor értsd azt, hogy a törvény szelleme egy sokkal magasabb rendű összefüggés, mint a törvény betűje. És aki csak a törvény betűjét nézi, nem érti Isten. Nem érti Isten. Oké, hogy? Szia, Isten! Hogy teheti meg egy anya, hogy pofon vágja a gyerekét? Az az anya, amelyik pofon vágja a gyerekét, az nem jó anya. Honnan tudod? Honnan tudod, hogy mit csinált az a gyerek? Miért kellett azt megtenni, mikor tette meg, és honnan tudod, nem tudod megítélni. Ha csak a betűt nézed, ha csak a felszínt nézed, nem tudsz semmit. Nem tudsz semmit.